kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Október 5-én újra szentelik az ezer éves múltra visszatekintő, megújult Szent Mihály főszékesegyházat, az ősz folyamán pedig a Veszprémi Várnegyed több épülete is megnyílik a látogatók előtt. Vezetett sétákon csodálhatjuk meg az egyik legősibb magyar templomot és annak altemplomát, az érseki palota különleges termeit, a 13. századi Gizella kápolnát és a Várnegyed egyik legősibb emlékét, a Szent György kápolnát is. A Szent Mihály főszékesegyház a főegyházmegye szíve, és falaiban a mai napig ott vannak a Boldog Gizella által alapított egykori székesegyház építőkövei. A hitet tárgyi emlékekkel is szeretnénk erősíteni, a térben viszont láthatjuk őseink igyekezetét, ennek jegyében választottuk ki a székesegyház újraszentelésének dátumát is. Október 5-én lesz épp úgy, ahogy 1910-ben, az akkori megújítás, átalakítás után, ismertette Udvardi György veszprémi érsek. Magyarország az Európai Unió tagállama, és senkivel nem áll háborúban, így az Európai Unióban sem állhat háborúban, jelentette ki Orbán Viktor napirendelőt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az EU-t nem szabad háborús célokra használni, amíg akár csak egyetlen ország ellenzi azt. Nem támogatjuk Ukrajna tagságát sem, mert attól tartunk, hogy a háború is betenné azzal a lábát az Unióba, mondta. Emlékeztetett, nyáron foglalkozni kellett az energiabiztonsággal is, mert támadások érték a barátságkőolajvezetéket. A kormányfő arról is beszélt, nem sikerült visszavonatni a migrációs paktumot Brüsszelben, mert nem voltak hozzá elegen. Ez azt jelenti, hogy 2027-től Magyarországra erőszakolnák azt, de nem fogadjuk el és nem is hajtjuk végre. Véleménye szerint a jelenlegi uniós gazdaságpolitika lassú és cselekvésképtelen, a következő hónapok kérdése, hogy ezen tudnak-e Brüsszelben változtatni, de az EU jelenlegi szerkezete szerinte alkalmatlan arra, hogy sikeressé tegye a tagállamok gazdaságát. Nem is várunk erre, Magyarország saját gazdaságpolitikába kezdett, ennek része az adócsökkentés is, több pénz marad a családoknál. Az otthon start a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program, a magyar középosztály kiszélesítése. Brüsszel olyan kedvezőtlen vámmegállapodást kötött az Egyesült Államokkal, hogy azt ellensúlyozni kell. A Nemzetgazdasági Minisztérium iparvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervet dolgozott ki, sorolta Orbán Viktor. Évelején hajtóvadászatot indított a kormány a drogkereskedők ellen, az alaptörvényben is rögzítették ezt. A miniszterelnök szerint azonban még hiányzik néhány büntetőjogi részlet, ezért arra kérte a parlamentet, hogy alkossák meg a hiányzó szabályokat az őszi ülésszakban. Magyarország minden olyan kezdeményezést támogatni fog az ENSZ közgyűlésén, amely közelebb visz a békéhez, és minden olyat elutasít, amely fokozza az eszkaláció veszélyét, mert teljesen reális harmadik világháborús kockázattal nézünk ma szembe. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter reményét fejezte ki, hogy a résztvevő országok megpróbálják majd a mostani hetet arra felhasználni, hogy tegyenek egy nagy lépést az ukrajnai béketeremtés felé, miután az elmúlt hónapok a biztató fejlemények ellenére sem vezettek eredményre. Az ENSZ közgyűlésének keretében is téma lesz a családi alapú magyarországi adóforradalom, az ugyanis olyasféle világszenzáció, amelyre mindenhol odafigyelnek, jelentette ki a tárcavezető. Szijjártó Péter arról számolt be, Magyarország és Törökország közös eseményt rendez, amellyel kifejezetten a családokra fognak fókuszálni, amire szavai szerint nagy szükség van, mert a családot, mint intézményt nagyon durva támadássorozat éri a nemzetközi extrém liberális mainstream részéről, fogalmazott. Fontosnak nevezte, hogy a gyermekvállalás ne hozza anyagilag hátrányosabb helyzetbe a családokat. A Mavir energia irányító adatai szerint szeptember elejére 9000 megawatt fölé nőtt a megújuló áramtermelők összes beépített teljesítménye, jelentette be hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A napelemes rendszerek viszik a prímet, a sorban a biomassa, biogáz, a szél, a víz, a hulladék és a földhő következik. A hazai naperőművek kapacitása nyáron ért el a 8 gigawattot, a háztartási napelemek darabszáma tavasszal haladta meg a 300 ezret, tudatták. Ismét megszervezi az elsősegélynyújtási ismeretek, a légutat veszélyeztető állapotok és az anafilaxia című képzésének gyakorlati alkalmait az Oktatási Hivatal és az Országos Mentőszolgálat. November 6-áig mintegy 1200 pedagógus készülhet fel az allergiás gyermekek szakszerű ellátására. Megbénították az olaszországi városok működését a palesztin nép iránti szolidaritásban rendezett tüntetések, amelyek Milánóban utcai összecsapásokba torkolottak a felvonulók és a rendőrök között, de más városokban is voltak atrocitások. A több mint 80 városban majdnem egy időben zajló megmozdulásokon az Izraellel való diplomáciai és gazdasági kapcsolatok megszakítását is követelték a római kormánytól. Végül az időjárásról. Nyugat felől érkezik majd a hidegfront, a Duna vonaláig már borult esős őszi idő lesz, attól keletre pedig még marad a nyár, egyelőre csapadék nélkül és élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között alakul, napközben nyugaton már csak 20-22, keleten még 30-31 fok lesz. Híreinket hallották.
Mondják a hírcsatornák, hogy csapatom értékrendet véd, szabad és boldog így ez a nép, s a hadúr szép szava szólít, érte ontom a vér, mert sokat ígér. Sokat ígért.
Egy figura kúszik éppen, drón figyeli észrevétlen, és hogyha be
senki se lát.
Napverse. Tóth Árpád, ez a nap is. Ez a nap is, mint a többi, elmúlt, vége. Ez az est is, mint a többi, eljött, béke. Szerény béke, de hálával veszem ezt is. Jó pihenni, ha az ember csatát veszt is. Furcsa béke. Hallgat talpik feketében, mint egy titkos esti virág, mely az éjben, alkonyatban nem egyéb, csak néma illat, mit az ember behunyt szemmel mélyre szívhat, elmosódva, álmosodva, nem keresve, milyen lehet az illatnak szirom teste. Szép virág-e, mint az ifjú, mint a pőre rózsabimbók hajnalszínű gyenge bőre, vagy csak fáradt, régi rózsa, mely reggelre széthull némán, földporával elkeverve.
Tóth Árpád, ez a nap is című versét Fehér István előadásában hallották. Tóth Árpád költő, műfordító, 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött, gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közölte a lapnak, 1908-tól lett munkatársa, az egyetemet még nem végezte el, amikor addig elismert szobrászapjának debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot, felhagyott tanári ambícióival visszaköltözött Debrecenbe a debreceni független újság szinkritikusa, majd a debreceni nagy újság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adódtak, Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt, ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságjának az Esztendőnek volt segédszerkesztője, ugyanebben az évben a Vörösmarty Akadémia titkárjává választották. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írt, a Tanácsköztársaság bukása után költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett, színes híreket és politikai glosszákat írt a labba. Az 1920-as évek végén lassan súlyosbodott betegsége 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. Nincs magyar ember, aki ne ismerné Dobó István nevét. Ha máshonnan nem, hát Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényéből mindenképp. Egyik legnagyobb várvédő kapitányunk élete mai műsorunk témája. Ebben igyekszünk választ adni arra, hogy milyen is volt valójában Dobó István. Vajon hasonlított-e a Gárdonyi által elénk vázolt hősre, és hogy hogyan alakulhatott egy jómódú birtokos nemes élete a 16. század közepi három része szakadt Magyarországon. Dobó Istvánról dr. Balogh Judit történész, egyetemi tanár beszél. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Élete és élettörténete azért az egyik legizgalmasabb a Egerhez köthető magyar arisztokratáknak az élettörténetében, mert valójában egy viszonylag alacsony sorban a köznemesség felső rétegéből származó családnak a tagjaként egészen magasra, gyakorlatilag az arisztokrácia felső köreibe emelkedett. Amikor meghal, akkor egy olyan komoly birtokállományt hagy hátra, és egy olyan komoly vagyont, bárói címet, és nagyon sok minden más, ami kétségtelenül azt mutatja, hogy egy nagyon rövid idő alatt nagyon komoly emelkedést tudott felmutatni ez a család, és ez gyakorlatilag Dobó Istvánnak a személyéhez köthető, és ebben az egész emelkedésben a legfontosabb az a katonai karrier volt. Tehát katonaként volt egészen jelentős, és majd ugye látni fogjuk, hogy gyakorlatilag a saját birtokainak a védelmében, megszervezésében, abban is rendkívül ügyes volt. Dobó Istvánnak a személye az elsősorban az egri csillagokon keresztül ismert általában az emberek előtt, és ez egy nagyon-nagyon idealisztikus képet mutat, ami nem azt jelenti, hogy én leszeretném rombolni az ideákat, hanem csak a mögé érdemes mögé nézni egy picit, hiszen Gárdonyi Gézának az volt a feladata, hogy ennek a egészen izgalmas és a magyarság megtartása szempontjából fontos eseménynek, az 52-es ostromnak és a török ellen aratott győzelemnek egy ilyen nagyon-nagyon komoly emléket hagyjon, ami a magyar identitás szempontjából egy halatlanul fontos dolog volt. Valójában azonban a magyar történelmi hősök, azok a mi értelmezésünkben úgy is maradhatnak továbbra is hősök, hogyha tudjuk róluk, hogy ők valóságos emberek voltak, és ebben a valóságos emberségben ebben sok olyan dolog, ügyeskedés, meg aprócseprő agresszivitás is beleférhet, ami bizony Dobó István életében is jelen volt. És akkor itt még egy dolog, amit mindig el szoktam mondani a hallgatóságnak, attól, hogy valaki az életében vannak olyan elemek, amik esetleg nem illenek egy ilyen szeplőtelen hősnek az élet történetében, attól bizony ő ugyanolyan hős marad, és ugyanúgy teljesen legitim módon a 1552-es diadal az a magyar történelem egyik fontos eseménye maradhat, hogy Dobó Istvánról tudjuk azt, hogy hát voltak az életében hát izgalmas vagy érdekes események. Maga a család az az Ung vármegyéhez kötődik elsősorban, tehát Ung vármegyei birtokos az édesapa, és amit tudunk róluk, Dobó Domonkosnak hívják a papát, és 1505-ben ő képviselte a vármegyét az országgyűlésen, ami azért még mindig nem egy olyan magas rang, tehát ilyen megtörténik, hogy vármegyék követ valaki. Mindenesetre egy bizonyos, hogy a felesége, Cékely Zsófia, valamikor a 1500 és 1510-es évek között szüli neki azokat a gyermekeket, akik később életben maradnak, nem tudjuk, hogy milyen sorrendben. Valamikor 1505 és 10 között születhetett maga Dobó István is, azt sejtjük, hogy inkább 1500 és 1505 közötti időszakra tehető az ő születésének a dátuma, de valószínűleg, hogyha a még mindig ismeretlen Dobó dokumentumok némelyikét majd a kutatás jobban megvizsgálja, akkor valószínűleg többet fogunk erről is tudni. Ugyanis hála Istennek az utóbbi időben a kutatók számos újabb dobóanyagot tártak fel, és azért is érdekes ez nekem történésznek is, mert én azt hittem, hogy már mindent tudunk Dobó Istvánról, és kiderült, hogy nem. Tehát magára a Dobó családról is még számos olyan adat van, ami ismeretlen. A gyermekkor az például teljesen ilyen, nagyon-nagyon reméljük, ezek az adatok, ezek a források, ezek újabb információkkal is szolgálnak, nem tudjuk, hogy mit tanult, nem tudjuk, hogy mit csinált. Gyakorlatilag a fiatal felnőtt koráig semmilyen információval nem rendelkezünk. Egyet tudunk, és ez elég szomorú, sajnos, méghozzá ez az, hogy 1510. december 28-án megölik a papát, az édesapát, Dobó Domonkost, méghozzá egy ilyen, hát egy bűnügy áldozata lesz. Valószínűleg valamilyen rokoni konfliktusnak az áldozata lesz. Egy bizonyos Tarcai Miklós nevezetű úriember, aki egyébként a birtokait tekintve konfliktusban állt a családdal, ő az, aki megöli Dobó Domonkost, de nem tudjuk a részleteket, csak ezeket a információkat, egy gyilkosság áldozata lesz. Ettől kezdve az özvegy egyedül neveli a gyermekeket, akik között több fiú gyermek is van, tehát egy nagyon-nagyon felelősségteljes és komoly anyai szerep hárult ekkor a Dobó Istvánnak az édesanyjára, és ráadásul azt is tudjuk, hogy nem ő az, aki, tehát nem maga Dobó István az, aki legelőször felemelkedik a családból, hanem már minden bizonnyal bátyja az, aki jóval hamarabb belekezd ebbe az egész karrier építésbe. Dobó Ferenc személyéről van szó. Tehát Dobó Ferenc az egyik báty, az, aki a Dobó családnak a karrierét elindítja. És nagyon nem mindegy, hogy milyen módon, ugyanis a Dobó család úgy tűnik, hogy már valószínűleg a Domonkos idejében megkezdi a birtokgyarapítás nagyon fontos művét. A 16. század elején nagyon sok köznemes megindul a felemelkedés útján, ehhez a birtokokat kellett szaporítani. A birtokok szemet pedig úgy lehetett szaporítani, az ember megpróbál a közeli vagy a távoli rokonságban olyan családokat találni, akiknek a kihaltával esetleg közel lehet kerülni a birtokokhoz, és a másik dolog a hatalmaskodás volt, vagyis erőszakkal birtokokat foglalni. Ezt mind a kettőt művelték a dobók egyébként, nagyon tehetségesen. Az egyik hatalmas konfliktus forrás az éppen a Perényi családdal kezdődik pont ebben az időben. A nagy, jelentős Perényi család ugyanis ugyanarra a birtok komplexumra igyekszik rátenni a kezét, ez pedig a Sárospatak és környéke birtokok voltak, ugyanis mind a dobók, mind pedig a perényiek rendelkeztek olyan rokonokkal, akiknek a révén ezt a hatalmas és nagyon gazdag birtokot meg lehetett volna szerezni. A dobók azonban ekkor még nem állnak olyan jól a társadalmi beágyazottságban, hogy melléjük, feléjük billent volna a mérleg. De a perényiek, ugye a Perényi család az 1520-as években, hát bizony, egészen magasra emelkedik, gondoljunk Perényi Péterre, ugye a Perényi Péter lesz az, aki Erdély vajdája, a koronaőr, tehát gyakorlatilag a magyar arisztokrácia krémjéhez tartozik. Ilyen módon nyilván sokkal közelebb van a Perényi család ahhoz, hogy egy Sárospatak uradalmát meg tudja szerezni, mint Dobó Ferenc, aki azért jóval, hát alacsonyabb sorból származik, mint maguk a perényiek. Dobó Ferencről azt lehet tudni, hogy a Pálóczi család, ugye a Pálóczyak halnak ki Fiúágon a Sárospataki várból, a Pálóczi családdal próbál egyezkedni, és nagyon komoly megegyezésekre is jutnak. 1528-ban sikerül Pálóczi Katalinnal, Dobó Ferencnek a tárgyalások útján eljutni odáig, hogy a hölgy bizonyos várakat átad Dobó Ferenc számára, tehát megindul a birtokoknak a szaporítása, ez egy hallatlanul fontos része a család történetének, majd pedig a két további testvér, István és Domókos lesz az, aki későbbiekben ezt a birtokgyarapítást folytatni fogja. Minden esetre Dobó Istvánról, amit a kezdetek kezdetétől tudni lehetett, az az, hogy remek katona volt. Tehát nagyon tehetséges katonaként írják le a források. Azt is lehet róla tudni, hogy minden bizonnyal több nyelven jól beszélt, nagyon jól beszélt németül, valamit tudott szlovákul, és természetesen magyarul is nagyszerűen társalgott. Dobó Ferenc 1519-től jelenik meg a hivatalos iratokban II. Lajosnak az udvarával kapcsolatosan. Az ő szereplése az főleg a Perényi családdal szembeni konfliktusokban érhető tetten. 1528-ban ez olyan szintre jut, vagy olyan súlyos konfliktusba kerülnek, hogy a Dobó család, akik rendkívül jó katonák, fegyverekkel felszerelkezve támadnak a velük ellentétes elveket és birtokpolitikát valló többi családra. 1528. júniusában Sátorajóhely várát ostromolja meg Dobó Ferenc és a családnak a hadserege, tehát a családi hadsereggel is rendelkeztek. Serédi Gáspár azonban a várnak a kapitánya legyőzi őt ebben a küzdelemben. Tehát jól mutatja egyébként ez a rövid történet is azt, hogy maga a Dobó család nagyon agilis, nagyon tetrekész, és katonailag és nagyon tehetséges figurákból állt. Minden esetre Dobó Ferenc ebben az időben nagyjából Mohács után úgy tűnik, hogy Szapolyai János mellé áll a párt küzdelmek idején, és nagyon érdekes a családnak a stratégiája, mert ezt Mohács után, ugye amikor 27-ben már két király is van a magyar királyságnak, ugye emlékszünk, Habsburg Ferdinánd az egyik, akit 27-ben, Szapolyai János a másik, akit még 26-ban királlyá választanak, és meg is koronáznak. Általában a főúri vagy felemelkedni vágyó családok azt csinálták ekkor, hogy az egyik, hogyha több fiú gyermek volt, akkor az egyik az Ferdinánd pártján állt, a másik pedig Szapolyai pártján, és ez biztosította azt, hogyha bármelyik oldalon beütne a krach, akkor a család egész vagyona ne kelljen, hogy elpusztuljon. Ugyanezt történik a Dobóknál. Dobó Ferenc egy úgy tűnik, hogy elég következetes szapolyai párti, ellenben Dobó István szinte fiatal korától kezdve lelkes Habsburg János volt, és nagyjából úgy tűnik, hogy szinte az élete végéig ezt a Habsburg pártiságát, ezt következetesen képviselte is. Ezzel a Dobó család folyamatosan meg tudta azt oldani, hogy a birtokait ne vesszenek el. Tehát egy nagyon-nagyon tehetséges karrier építésről beszélhetünk. Sajnos azonban ez járt némi veszélyekkel is, mert hogyha az ember kapcsolatban volt a családjával, akkor felmerülhetett a hűtlenségnek a vágya vele kapcsolatban. A Dobók végig küzdenek ezzel egyébként. Különösen Bécs volt nagyon féltékeny a szapolyai párti ellen érdekelt felekre. Minden esetre 1542-ben járunk, amikor hűtlenség vágya éri őket, és hatalmaskodás vágya miatt Ferdinánd gyakorlatilag megkezd egy olyan eljárást a Dobó családdal szemben, ami évtizedekig fog ettől kezdve zajlani. Mi az alapja ennek a történetnek? Ennek egyrészt a részben a szapolyai Habsburg konfliktus, részben pedig az, hogy a Dobók ekkor már a saját birtokai gyarapítása érdekében ugye előszeretettel, a 20-as évektől kezdődően előszeretettel képesek arra, hogy akár felfegyverezve is megtámadják a szomszédaikat, hogyha éppen a birtok gyarapításáról van szó, és ugyanezt történik. 1542-ben Dobó Ferenc Ónod várának volt a prefektusa, ami jól mutatja azt, hogy viszont a hűtlenségi pártot nem vitték végig, hanem csak folyamatosan lebegtették, és ez a Dobó-Perényi küzdelemnek a martaléka volt egy kicsit, tehát a perényiek, hogyha éppen nagyon szoros bécsi kapcsolatokat tudtak ápolni, Perényi Péter nem mindig, mert ő azért időnként Ferdinánddal rossz viszonyban volt, de minden esetre, hogyha a Dobó-Perényi küzdelem föllángolt, akkor a dobókkal szembeni hűtlenségi per is erőteljesebben működött. Tehát Dobó Ferenc, nyugodtan mondhatjuk, hogy augusztus elején Ónod várának a prefektusaként Perényi Péterrel szemben újra egy katonai akcióra készül, és Egerbe csalta őt Perényi Péter a katonáival, és megpróbálta elfogatni, és aztán börtönbe is záratni. Tehát az egész Dobó-Perényi konfliktus az egyetlen birtokon múlt valójában, de mégis egész komoly Észak-Kelet-Magyarországra kiterjedő katonai konfliktusokat eredményezett időnként. Viszont az könnyítette meg a dobók dolgát, hogy Perényi Péter maga is állandóan átállt Szapolyai és Ferdinánd oldalára, tehát éppen a saját birtok gyarapodásai érdekében különböző oldalakra állt, és ezért aztán maga Perényi Péter is megbízhatatlan volt a Ferdinánd szemében, tehát ezért azért a dobóknak több mozgástere volt. Beszéltem Dobó Ferencről, mellette a másik testvért is érdemes megemlíteni, aki az apukának a nevét kapta, Dobó Domokosról van szó. Úgy tűnik, hogy a István a leginkább Domokossal volt jóban a testvérei közül, ők általában együtt mozognak, amikor a család bármilyen dolgot is tesz. 1539. december 29-én Dobó Domokost úgy említik meg, mint Szapolyai János udvari familiárisát, tehát már ő is megkezdi a saját politikai pályáját. 1540-ben pedig János Zsigmond udvari familiárisaként nevezi meg magát, tehát mindenképpen folyamatosan jelen van a szapolyai oldalon ő is, és István az egyetlen, ugye, aki a Ferdinánd oldalán. Dobó István a közéletben pedig 1543-ban jelenik meg, minden bizonnyal azért is ekkor, mert ugye emlékszünk, Perényi Péter miután csapdába csalta Dobó Ferencet, azután elfogadja őt, és ez egy kicsit megakasztja a családnak a politikai előrejutását, és úgy tűnik, hogy ekkor kell ringbe szállni a Dobó Istvánnak, és mivel annyira nagyon a két Dobó testvér, Domonkos és Ferenc olyan komolyan elkötelezte magát a szapolyai oldalon, ezért István pedig úgy tűnik, hogy a Ferdinánd pártján kezdi meg a tevékenységet, és azt mondhatjuk, hogy 43-tól 52-ig ez egy Nagyon gyors felfelé velő katonai pálya, zömmel katonai pálya, amit itt láthatunk. 1543-ban egy olyan szerződés sikerül aláírni, amiben Ferenc, Dobó István és Dobó Domonkos elismerik Első Ferdinándot uruknak. Ezzel egy kicsit konszolidálódik a birtokaiknak a helyzete is. És folyamatosan Első Ferdinánd híveként látjuk Dobó Istvánt. 1544-ben már Ferdinándnak a tizedszedője. Ez egy magas beosztást jelent egy köznemes számára. És ekkortól úgy tűnik, hogy minden kiküszöbölhető, a korábban testvére ellen harcoló Serédi Gáspárral együtt dolgozik maga Dobó István, és olyan nagyon fontos figurák vannak még mellette, mint Varkocs Tamás egrivárnagy, vagy Balassa Zsigmond, vagy Losonci István, tehát ezek nagyjából azok a köznemesség felső rétegét jelentő északkelet-magyarországi családok, akik ennek a területnek a legfontosabb urai ebben az időszakban. Mellettük vannak még a Bebek család, Horváth Ferenc, tehát ezek azok a családok, akik itt ezen a vidéken jelen vannak. 1546. április 16-án Első Ferdinánd és Olá Miklós kancellár utasítja Dobó Istvánt, méghozzá arra, hogy az egri várnagy pozícióját vegye át, és Zay Ferenc lesz az ő társa ebben a pozícióban, méghozzá Zay Ferenc lesz az, aki Dobó István segítőjeként a várnagyi tevékenységet el fogja látni. Érdemes még azt megemlítenünk itt, hogy maga az egri vár az egyszerre tartozik ekkor a egri püspökhöz és a királyi udvarhoz, és gyakorlatilag Dobó István mind a kettőnek a beosztottjává válik ilyen módon, tehát az egri püspökségnek és a Habsburg Ferdinándnak is a beosztottja lesz maga Dobó István, és ezt nagyszerűen el tudja látni. És akkor itt jön egy kis érdekesség. Dobó remek gazdája a várnak, nagyon-nagyon komoly építkezésekbe fog. Érdemes tudni azt, hogy gyakorlatilag Dobó István pontosan fel tudta mérni azt, hogy a törökkel szembeni küzdelemben milyen építkezésekre van szükség, mekkora fegyverarzenállal és milyen katonasággal kell rendelkezni az egri várnak, és ez zseniálisan meg tudta oldani. Tehát ő nagyon komolyan hadakozik azért, hogy ez mind megvalósuljon, sőt, ő távolabb is látott, mert nagyjából bemérte azt, hogy Egernek a vonzás körzete az mekkora, és hogy milyen terület biztosítaná Egernek a védelmét, és ezért nagyon-nagyon komoly áldozatokra is képes volt. Például, ha kellett, akkor fegyverrel vette területeket azért, hogy Eger várához csatolja azokat, a védelem szempontjait figyelve. Következetes volt, pontosan tudta, hogy mit akar, nagyon jól képzett katona, annak ellenére, hogy nem tudjuk, hogy hol tanulta ezt, de ha csak az életben, akkor tökéletesen megtanulta. Egy azonban bizonyos, hogy természetesen ez a fajta határozottság, ez a magánéletben is érvényes volt rá, tehát nagyon gyakran megtörtént az, hogy bizony időnként magának könyvelt bizonyos dolgokat a vár vagyonából, vagy akár az is megtörtént, ugye Ungvár megyéről beszélünk, amikor az ő nagy családi birtokairól beszélünk, bizony ez a lengyel határhoz nagyon közel fekvő terület, folyamatosan mindenféle dolgok csempészésén érik Dobó István. Ez a korszakban természetes volt, tehát nem felháborodunk el, hanem hát nyilván olyan komoly vámtételek, vagy olyan komoly vámfizetési kötelezettségek voltak, amik egy ekkor felemelkedő köznemes számára nem voltak kellemesek, hogyha meg akarta őket fizetni. Tehát, hogy nagyon gyakran megtörténik, hogy csempészés vágya vetül rá, vagy akár olyan is, hogy éppen nem könyvelt helyesen a vár vagyonát illetően. Ugyanez a vád fog majd megfogalmazódni az esküvője kapcsán is, tehát az esküvője időszakában is, ami viszonylag későn éri őt, a Legcsei Súlyok családnak a leányát veszi feleségül, Súlyok Balázsnak a lányát, ezáltal egy nagyon magas pozícióban lévő nemes ember lányát vette feleségül, és bizony ez a házasság kötés, ez már itt Egerben következett be, és azt is tudjuk, hogy hát nagyon nagy, ahogy ennek ez dukált, ilyen hét országra szóló lakodalmat tartottak, és bizony még a lakodalom költségeinek az elszámolása kapcsán is elég komoly problémák merültek föl Dobó István elszámoltatásával kapcsolatosan. Minden esetre az kétségtelen tény, hogy 1547 és 52 között nagyszerű gazdája volt Dobó István Eger várának, tehát nem csak 52-ben, hanem előtte is nagyon komoly előkészületeket tett egy lehetséges török ostrom kivédésére. 1547-ig azonban folyamatosan az otthoni birtokügyek őt magát is lekötötték, ugyanis ez a hatalmaskodási per, amiről már korábban is szót ejtettem, ez folyamatosan jelen volt a Dobó család életében. Nagyon-nagyon komoly, olyan szintre menővé vált gyakorlatilag ez a hatalmaskodási per, hogy a Perényiek rásegítésével szinte fej és jószágvesztésig elmenő ítélet volt érvényben Dobó István ellen éppen a 1552-es események előtt. 1548 nyarán Dobó Egerbe vonult, és 48-tól 52-ig töltötte be ténylegesen a várkapitányi pozíciót, és ekkor a Ferdinánd és az egri püspök egy olyan megállapodást kötött, amiben pont a törökkel szembeni védelem miatt megpróbáltak minden bevételt ide koncentrálni. Ez nagyon-nagyon fontos volt, ugyanis egészen komoly várbevételek voltak. Az egész uradalomnak a bevételét három részre osztották, és ennek az egyharmadát kapta a vár arra, hogy tovább építsék, tehát egy nagyon fontos elem. A másik része, egyharmada a püspöké lett, és a további egyharmadot pedig arra használhatta Dobó, hogy katonákat fogadjon, és őket fizesse ebből. Tehát nagyon-nagyon komoly uralkodói támogatást is kap ő ekkor a várnak a kiépítésére. 1549-ben a püspöknek a szarvaskői várát hat településsel foglalta a várhoz, azzal a felkiáltással, hogy a vár védelmére szüksége van, és ennek a bevételeire is természetesen szüksége van. További nagyon fontos birtokokat, településeket foglalt még Egerhez, például a Jásság, a Nagykunság, a Kiskunság és az Alföld területéről is. Tehát egy egészen elképesztően nagy területfoglalás zajlik a Dobó által ebben az időben, és ekkor már nagyon sok a panasz ellene. Általában erőszakkal gyűjti be azt a tizedet, amit egyébként sokszor maga számára is fordít, közben folyamatos jogtalanságokat írnak a számlájára. 1549-ben például kifejezetten megvádolják azzal, hogy rendkívül türelmetlen, erőszakos, a saját beosztottjaival szemben is az. Egyébként ezt egy picit érinti Gárdonyi, ugye ebben a bizonyos történetben, amikor a hűtlennek megbüntetéséről beszél. Valószínűleg olyan fegyelmet tarthatott Dobó István 1552-ben az ostrom alatt, hogy aki kinézett a várból, már az is bűnösnek számított. És valóban mindig elmondom a hallgatóknak is, hogy érdemes abban belegondolni, hogy ennél kisebb agresszióval rendelkező ember, tehát egy racionális ember, az minden bizonnyal nem tudta volna Egervárat egy ilyen nagy tömegű török sereggel szemben megtartani. Tehát egy irracionálisan kis létszámú várőrség élén állva egy ilyen hatalmas török sereggel szemben állni, ehhez tényleg kellett egyfajta olyan fanatikus katona mentalitás, ami egy ilyen racionális, filosz személy számára valószínűleg elképzelhetetlen. Tehát pontosan jól látta az uralkodó, hogy hiába az agresszív Dobó, hiába az ellene érvényben lévő ítélet, mégis érdemes megbízni ebben az emberben, mert ő az, aki azt tudja tenni, amire Egernek szüksége van. 49-ben gyorsulnak fel a várépítések, nagyon komoly vármegyei jobbágyokat kap, akik robotban segítenek neki, a Dobó bástya ekkor épül fel, a Szentély bástya ekkor újul meg, tehát nagyon-nagyon komoly erődítések, és 1550-re kitalálja azt, hogy úgy lehet Egervárát megvédeni, ez egy picit egyébként nem sikerült, be kéne iktatni a török útvonalba egy olyan várat, amelyik már megakasztja a török sereget, és akkor kitalálja, hogy Szolnokon várat kell építeni, és valóban ezt az ő ötletére fel is építik. A probléma az csak az lesz, hogy amikor majd a hadjárat történik, akkor elfoglalja ezt a török, és annyira jó helyen van, hogy viszont ez remek stratégiai pont lesz Eger felé. Tehát, hogy amit érez Dobó, hogy Szolnok megvédheti Egert, ugyanez viszont fordítva Szolnok remek kiinduló pont lehet Eger ostromára. Tehát amennyire jó volt az ötlete Dobónak, később azonban az 52-es hadjárat idején Szolnok bevétele után pontosan az ellenkezője következik be. Tehát hiába a hatalmas terv, hiába mindent elfogadtak a Habsburgok, nagy pénzekkel építkeznek, mégis gyakorlatilag ez is egy kicsit egy ilyen stratégiai pont lett Eger megtámadása irányában. Öt éves volt Dobó, amikor elvette feleségül Lecsei Sólyok Sárát, az egyébként őt valószínűleg szerelemmel szerető fiatal, nála jóval fiatalabb hölgyet, és ezzel egy olyan nagyon nagy arisztokrata közegbe került be, ami a, nem csak a Lecsei Sólyok családot jelentette, hanem ennek a bizonyos leánynak az apja kapcsolatban állt Török Bálinttal is. És ilyen módon a Dobó család is, az Enyingi Török családdal is nagyon szoros kapcsolatba került, tehát borzasztóan szövevényes módon elkezdett a Dobó család kapcsolatba kerülni nem csak az Enyingi Török családdal, hanem, és nem csak a Lecsei Sólyok családdal, hanem a Balassa családdal is ilyen módon kerülnek rokonságba. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy a Dobó család az 1549-50-es évekre már az észak-kelet-magyarországi elit tagjai közé emelkedett, és ebben nagyon nagy szerepe volt Dobó István katonai sikereinek és házassági stratégiájának is. A házasságukból több gyermek is született, Damján, akiről nem nagyon tudunk sokat, egy Ferenc nevű fiúgyermek, és Krisztina, ugye Krisztináról szoktuk a legtöbbet tudni, hiszen ő lesz az, aki Balassi Bálinttal ugye különböző történetekbe keveredik. Minden esetre, hogy milyen jelentős volt Dobó István ebben a korban, azt jól mutatja, hogy a lakodalmon a Báthori családból részt vesznek, méghozzá Báthori András országos főkapitány, Nikolaus Salm Ferdinánd főkamarása, a főpohárnoka, Nógrád megye főispánya, tehát gyakorlatilag az arisztokrácia van itt ezen a bizonyos lakodalmon. Ami jól mutatja, hogy egy köznemesi származású fiatalember milyen magasra tud emelkedni. Legtöbb dolgot azt a 52-es ostromról tudja általában az ember a Gárdonyi regényből, úgyhogy inkább csak azt mondom el, hogy már 51-ben megszületik, és Egerben születik meg a Ferenc nevű fiúgyermek, akiről elég fontos információink vannak. És lehet tudni, hogy különösen ez a családalapítás, ez különösen is előhozza Dobó Istvánnak a pénzgyűjtő, hát hogy is mondjam, arculatát. Ekkor kezdik előtt fukarnak, pénzsóvárnak nevezni. Általában ha a katonai portyáznak, akkor ők erőszakosak lesznek, betörnek a hódoltságra, ott rabolnak, sőt, ölnek is. De egy olyan határozott fegyelmet tartott a várban és a katonái között, hogy a katonák felnéztek rá. Tehát ott viszont tényleg egy nagyon-nagyon szilárd fegyelmet tudott tartani. Már 1551-ben látszik 52-nek az előszele, hiszen már ekkor 500 páhi támad Eger ellen. Ekkor a katonaság sikeresen megveri őket, 300 törököt megölnek ennek a csatának a folyamán, de jól mutatja azt, hogy a török távolabbi célja majd Eger bevétele lesz. 1552-ben ez a bizonyos ostrom, amiről Gárdonyi olyan szépen írt, ez egyrészt azt szokták róla mondani, nagyon, nagyon sokan, akik a korszak történelmével foglalkoznak, hogy valójában már bónusz lett volna az oszmán sereg számára, tehát ekkor még nem Eger a fő célpont. De kétségtelen, hogy 1596-ban majd úgy beszélnek Egerről, mint a felvidék kulcsáról. Tehát semmiképpen nem volt lényegtelen Eger várának bevétele vagy nem bevétele. A másrészt pedig igaz, hogy 1552-ben olyan jelentős sikereket ér el az oszmán sereg a Magyar Királyságon belül, hogy gyakorlatilag már Eger valóban egy ilyen megkoronázása lett volna a hódításoknak, mégis éppen azáltal, hogy nem sikerült, azáltal viszont a magyar identitás és a magyar történelmi tudat számára egy nagyon-nagyon komoly megerősítést jelentett. Tehát azáltal, hogy sikerült valami a törökkel szemben, ez a korszak embere számára egy nagyon-nagyon fontos erőt adó és szimbolikus tartalmakkal felruházott eseménye volt. Nem véletlen, hogy Tinódi Lantos Sebestyén olyan hamar elterjeszti, és hogy olyan nagyon-nagyon fontos és szép dolgokat ír róla.
Magyarok, már Istent imádjátok, és ő néki nagy hálákat adjátok. Jelös benti szán innét kik lakoztok, egri vitézeknek sok jót mondjatok. Isten vala az jámbor vitézökvel, maradának csendes merész szívökvel. Az hadnagyok, vígak az vitézökvel, bíztatnak, tanítnak szép beszédökvel. Ebből vitézök sok jót tanulhattok, szállott házban mi szükség meg halljátok. Minden igyötökben mind forgódjatok, hogy jó hírben névben maradhassatok. A szerencse csodálatos magába, mely hamar ő jóból fordul gonoszba. Nem kell kevéködni jó szerencsába, csak kell lenni érte hála adásba. Az vitézök bíznak az egy Istenbe, nem sok népbe áldjukba sok élésbe, sem az magyar urak segélésébe, Isten után köztük nagy egyességbe. Sok jó adasség memből vitézöknek, kiktől megtartaték vára Egőrnek. Rabságtól maradta ez földi népnek, bora kenyere hegyeknek, völgyeknek.
Elhangzott műsorunkban Dobó István életéről beszélt dr. Balogh Judit történész egyetemi tanár. Következő műsorunkban a híres várkapitány életének 1552-t követő eseményeiről beszélünk majd. Ha tehetik, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata volt.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra.